Jézus Krisztus mondja, használjuk az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyától, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, világ vasárnapi ünnepi Isten tiszteletünk elején a 331-es éneket keressük ki énekes könyvünkből, a 331-es énekünket keressük ki, annak a legelső versét fennállva énekeljük. Így kezdődik a 331-es dicséretünk első verse, a nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
ami virág vasárnapi ünnepi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét a Máté evangélista írásából, a virágvasárnapi történetet. Máté evangéliumának a 21. fejezetéből olvasom az első 10 verset. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és elértek Betfágéba, az olajfák hegyéhez, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vetették a szamarat csikójával együtt, ráterítették felső ruháikat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, ott megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva csendesedjünk el, gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, még a mi szívünknek is sokszor olyan felfoghatatlan isteni lényednek különleges cselekedete, az az alázata, hogy az általad teremtett világba beléptél Jézusban, az a mérhetetlen megalázkodás, amelyet te mutattál az ellened fellázadt világ ellen. Olyan különös, hogy te jössz alázatosan, szeretettel azokhoz, akik arcul ütnek, leköpnek, meggyaláznak, megölnek. Jössz felénk is, minden napon, igéddel, lelkeddel, pedig a mi életünk sem különb azokénál, akik feszíts meget kiáltottak rád, hiszen mi is oly sokszor elmegyünk melletted közönösen, vagy ajtót mutatunk neked, lélekben bezárkózunk, elutasítunk bűneinkkel, bántunk, fájdalmat szerzünk neked. Urunk, csoda látni, hogy te olyan királyként jössz, aki nem hatalmaddal lépsz fel, nem kikényszeríted a hódolatot, nem jön mögötted egy hadsereg, nem követelsz dicsőséget, hanem olyan szeliden jössz, amely az emberi lélekre egészen más hatással van. Megszégyenülve nézünk téged. Meghatódva látjuk irántunk való szeretetedet. És hadd törjön össze a mi büszkeségünk, szívünknek a keménysége, hogy te jössz szelíden azért, hogy szívünk királyává legyen. Szeretnénk azzá tenni, behívni téged, és elmondani neked, hogy bizony áldott, aki jön az Úr nevében. Te jöttél az Atya nevében egyedül hozzánk. Te jöttél békességet hozva a szívünkbe. Te jöttél életünkbe áldást hozva. Te jöttél bűneink bocsánatával felénk, nem más. Várunk örömmel, és boldogan akarunk befogadni újra és újra minden nap neked teret engedni életünkben. Magasztalunk és dicsérünk téged, örökké való szeretetedért, kegyelmedért, hozzánk való jóságodért. Hadd kiáltsunk hozzád a gyülekezet szenvedőiért, betegjeiért, gyászoló szívű testvérekért, és azokért, akik kórházban vannak, vagy kórházba készülődnek az ünnepek alatt. Te könyörülj a nyomorultakon, te adj vigasztalást a gyászolóknak, Te adj kegyelmet az arra vágyakozóknak, add, hogy hűséged, segítséged és gyógyító kezed legyen a betegjeinkkel, a szenvedőkkel, a kórházba menőkkel. Urunk, kiáltunk hozzád igédért. Látogass meg minket élő igéddel, találjon szíven bennünket szavad, és formáljon bennünket, add, hogy minden munkádat, lelked, igéd csodája végezzen el mi bennünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Énekszóval készülődjünk testvérek az ige hallásához, mégpedig a megkezdett dicséretünknek a negyedik versét énekeljük most, a megkezdett 331-es énekünknek a negyedik versét énekeljük. Így kezdődik, ó édes Jézus, atyádnak szent fia. Tételem alapígéje, írva található az imént felolvasott bibliai szakaszban, a Máté evangéliumának a 21. fejezetében. Egyetlen verset fogok újra olvasni az imént olvasott igerészből, a 10. verset, tehát hallgassuk figyelemmel a Máté evangéliuma 21. fejezetének a 10. versét. Amint beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, belegondoltam egy kicsit abban, hogy mennyi kérdést teszünk fel a mi földi életünk során, és azt hiszem, hogy nincs ember, aki meg tudná számolni. Hát naponta több száz kérdést tehetünk fel, amire oda se figyelünk, beszélgetve a másikkal, másik emberrel a családban. Vannak sok-sok kérdések mi bennünk. Vannak nagyon jó kérdéseink, vannak haszontalan kérdéseink, de vannak nagyon fontos kérdések, amiket föl kell, hogy tegyen a szívünk. És ha nem tesszük fel, akkor nagyon nagy baj származik abból. Ha elolvasjuk Jézus földi életének az eseményeit, rengetegszer előjön egy olyan kérdés, amelyet Jézus mellett, nem egyszer Jézus háta mögött feltesznek. Felteszi a hallgatóság, felteszi ezt a kérdést, még a tanítványi sereg is, felteszi ezt a kérdést még Jézus minden ellensége is. Ez egy olyan kérdés, amely mindenkit érdekel. Nem csak a hívőket, még a hitetleneket is. Egy különös kérdés, amelyre oda kell figyelni. Csak néhányat ebből a kérdésből hadd idézek a történetek összefüggéseit, a bibliolvasó testvérek egyből biztos emlékeznek és tudják. Felteszik Jézus háta mögött, hogy ki ez, aki úgy tanít minket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudói. Ki ez, aki a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? A tanítványok felteszik a kérdést, hogy ki ez, aki a szélnek és a viharnak, a tengernek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Ki ez, aki bűnösöket támaszt fel, halottakat támaszt fel? Ki ez, aki bűnösöket fogad magához? ki az, aki szereti a vámszedőket, aki náluk vacsorázik. Ki ez, aki azt állítja, hogy van hatalma bűnöket megbocsátani. És itt a világ vasárnapi történetben is előjön ez a kérdés, Jézus bevonul Jeruzsálembe, és az egész város megmozdul, és megkérdezik egymástól az emberek, ki ez? Valahol az ember lelke érzi, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Ezt mindenki fölteszi. Ki ez? Hát mondtam az imént a bevezetőben, hogy vannak olyan kérdéseink, amelyek haszontalanok, de vannak olyanok, amelyek nagyon fontosak. Ez egy végtelenül fontos kérdés, hogy tudjuk, hogy ki ez a Jézus. Erre tudnunk kell a választ. Ha nem tudjuk erre a kérdésre a választ, akkor ez ki fog hatni még az örökké valóságra is, nem csak itt fog a földi életben problémát okozni. Tudnunk erre a választ. Hadd fogalmazzak így, hogy ez egy egzisztenciális kérdés. A létünk függ tőle, a te léted függ tőle, hogy tudod-e, hogy ki ez a Jézus, és az én létem is ettől függ, hogy tudom-e, hogy kicsoda Jézus. Nézzétek a virág vasárnapi történetet. Az ókori ember elől teljesen természetes volt, hogy hogyan vonul be egy király. Mik a király bevonulásnak a kellékei, amelyeket minden ókori ember a maga kultúrájában azonnal felismert. Egy ókori király, amikor bevonult, akkor mindig a legszebb paripán vonult be. Egy olyan lovat választott, amely az összes hadvezérénél elegánsabb, izmosabb, szebb ló volt. Aztán ott volt a bíbor szín, az ókorban a bíbor színt nem vették fel a közemberek, nem is nagyon árultak ilyen színű ruhát, mert a bíbor a királynak a színe volt. Bíbor színű palásba, ruhába királyok jártak, és pontosan tudták az emberek, hogyha belovagolt egy általuk esetleg arcra ismeretlen valaki, szép lovon bíborba, akkor ez csak egy uralkodó lehetett. Aztán még egy kellék, a hatalmas hadsereg, amely hivatott fémjelezni az erőt, a hatalmat, és az, hogy dicsőséget vár az illető, minden olyan helytől, minden olyan valakitől, ahova ugye bevonul, és akivel ő találkozik. Jézus bevonul Jeruzsálembe, és érzik az emberek, hogy ez is egy királyi bevonulás, de kérem szépen, itt egészen mások a kellékek. Minden más. Nem olyan, amit megszoktunk. A lelke mélyén mindenki érzik, hogy ez is király, de valahogy máshogy. És mindenki látja és tudja, hogy Jézus másfajta király, mint akit eddig valaha is ismertek. Nézzük a kellékeket. Jézus nem dicső paripán lovagol be. Nem választotta ki a legszebb lovat, hanem Szamáron jön. Szamáron. A szegény embereknek a közlekedési eszköze volt, az alázat jele, a szegénység jele, nem pedig a kevésségnek és a gőgnek a szimbóluma. Aztán az emberek megnézik, hogy milyen ruha van Jézuson, és nem látnak bíbor palástot. Jézus fehér gyolcs ruhában járt, kelt, úgy, ahogy az egyszerű lévita papok. Papi szíve volt, papi lelkülete volt, az egész élete a másokért való közbenjárásról szólt. Mi mást vehetett volna fel? Nem bíbor színű ruhát, nem királyi palástot, nem arany koronát a fejére, hanem egyszerű, tiszta, gyolcs ruhát. És amikor az emberek megnézték, hogy na, milyen tömeg jön mögötte, akkor nem találtak vitézeket, fegyverektől csörgő hatalmas sereget, fénylő pajzsokat, kardokat, semmilyen nem volt. De jött egy hatalmas tömeg mellette, amely azt mondta, hogy Hozsánna, Hozsánna, dicsőség a Dávid fiának. Különös ez a királyi bevonulás. Míg Jézus ellenségei is érzik, hogy itt valami nagyon nagy dolog történik, de nem tudják megválaszolni a kérdéseket, amelyek bennük mozognak. Király Jézus, de hogyan? Király ő, de nem követel magának területet? Nem követel magának dicsőséget? Nem követeli ellenségei életét? Nem követeli a pénzünket, aranyunkat? És ugye egy ókori királynak az első dolga az volt, hogy valami palotát keressen magának, az elfoglalt terület aktuális trónjába beüljön, mutassa azt, hogy na most én vagyok az Úr. Jézusnak az első útja virágvasárnapon, bemegy a templomba, ott találja az ökrök, a juhok árusait, pénzváltókat, tiszta zsibvására, jeruzsálemi templomnak az udvara. Mindenre alkalmasak arra nem, amire épült, hogy imádságban, csendességben legyen az ember Istennel. Kötélből korbácsot csinál és kiűzi az árusokat. Különös ez a király. Elárulja, hogy miért jött. Ő azért jött, hogy megtisztítsa a templomot. Ő azért jön hozzád is, hogy a te szívedet templommá tegye. Akkor lehet a te szíved Isten templomává, hogyha előtt Jézus megtisztítja. Ott nem lehet helye semmilyen bűnnek. Nem lehet helye a te szívedben nyerészkedésnek, tisztátalanságnak, tolvajlásnak, kevésségnek, gőgnek. Annak templommá kell lenni. Ezért teremtetett a te szíved, hogy Jézus lakhelye, szállása legyen. Templommá legyen a te szíved. Látja ezt az egész város, és fölteszik a kérdést, ki ez? Ki ez? Nagyon jó a kérdés, és kell rá tudni a választ. Hát nézzük a válaszokat, mert nagyon sok választ adott már ez a világ erre a kérdésre, hogy kicsoda Jézus. Feleltek erre a tanítványok, feleltek erre a Jézusban hívők, feleltek erre Jézusnak az ellenségei is, feleltek erre még a láthatatlan világnak a démonjai is. Ez egy olyan kérdés, amely látszik, hogy mind a látható, mind a láthatatlan világban egzisztenciális kérdés. Nem mindegy, mit mondunk erre. Ki ez? Hát van, aki azt mondja, hogy ez Jézus a galileai Názáretből való próféta. Hát egy próféta. Betesszük a sorba, prófétából volt már több tucat, ez is egy. Aztán nézzük, mit mondanak a láthatatlan világ lakói. Több történet leírja, hogy Jézus tisztátalan lelket űz ki megkötözött emberekből, és megszólalnak a démonok. Te vagy az Isten fia. Ők nem azt mondják, hogy hát, egy próféta. Nem azt mondják, hogy egy vallásalapító, egy vándortanító. A démonok azt állítják, hogy Jézus az Isten fia. Aztán jönnek ugye a modernkor filozófusai, okoskodó tudósai, akik Jézust beteszik egy vallásalapító sorába, és egy-egy lexikonban Isten káromló dolgokat is állítanak róla. Jönnek a filmrendezők a Jézus filmekkel, és néha találunk olyan rettenetes képet Jézusról, amely nem ő. A világ választ akar adni. Hamis választ, gonosz választ, tévtanítást, amely elferdít és elveszejt téged. Aztán ott vannak a tanítványok. Sokszor felcsendül az ő bizonyságtételük. János evangélium a 6. részének a végén van egy különös történet, amikor Jézus keményen tanítja az őt hallgató sokaságot. Sokan hátat fordítanak neki, hogy na ilyen kemény beszéd nekünk nem kell, és elhagyják. És Jézus megkérdezi a 12-től, hogy ti is el akartok menni? És mit mondanak a tanítványok neki? Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszére van nálad. Te az vagy, akinél az örök élet beszéde van. Nem hagyunk el. Az egész világ elhagy. Ha mindenki hátat fordít, mi nem akarunk elmenni, mert nálad van az örök élet beszéde. Egy másik alkalommal Jézus kérdezi a tanítványokat, hogy hát ti kinek mondotok engem? És egyedül Péter csendül fel hitvallással erre a kérdésre. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ezt a hitvallást Jézus helyben hagyja, hogy boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Erre a válasz, hogy ki ez a Jézus, az Isten kijelentése alapján tudunk válaszolni. Nem magunktól, nem valamelyik filozófustól így átvesszük a választ, és akkor na hát akkor ezt válaszoljuk. Nem így. Amikor Isten a szívünkbe tesz arról bizonságot, hogy kicsoda Jézus, testvére, te el tudod mondani erre a kérdésre, hogy ki ez? Kinek mondod Jézust? Ő a Krisztus, az élő Isten fia. Sok választ mondtak már. Van olyan válasz, amely gonosz válasz, hitetlenségből fakad, a sátán hazugságából fakad, ateista eszközeitől fakad, de van olyan válasz, amely üdvözítő válasz, helyes válasz, amely belülről átformál téged, ha azt a választ a szíveddel befogadod. Helyes vagy helytelen válaszunk van erre a kérdés, hogy ki ez? Ki ez a Jézus? Feltetted-e már ezt a kérdést, testvér? A te létednek is elengedhetetlenül szükséges, hogy feltedd ezt a kérdést, hogy ki ez a Jézus? Ki ez a Jézus? Van-e már rá szívből jövő válaszod? És kell-e neked ez az alázatos király? Az az ige, amellyel köszöntöttelek benneteket, Jézus főpapi imádságában hangzik el. Jézus mondja ezt nagycsütörtök éjjelén az imádságában. Hadd fogalmazok így, hogy egy definíció az örök életről, hogy micsoda az örök élet. Jézus azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát, hogy egy kis matematikai képletben akarjuk fölírni ezt a mondatot, akkor azt kellene fölírni, hogy örök élet egyenlő, megismerni az Istent, plusz megismerni az Úr Jézust. Ez az örök élet. Na látjátok, testvérek, ezért egzisztenciális kérdés, hogy tudjuk, hogy kicsoda Jézus. Ezért olyan fontos, hogy föltedd ezt a kérdést, hogy ki ez, és tud rá a helyes választ. Mert aki nem fogja tudni erre a kérdésre a választ, annak nem lesz örök élete. Annak nincs örök élete. És ez a legborzasztóbb dolog, ami történhet velünk. Ha nem leszünk Jézuséi, és lemaradunk az örök élet reménységéről, ígéretéről. Megismerni Istent, és megismerni Jézust, akit Isten küldött nekünk. Ez az örök élet. Hogy lehet egy embert megismerni? Hogyan szoktál egy másik embert megismerni? Biztos van olyan illető, aki esetleg 3 évvel ezelőtt még keveset tudtál róla, volt egy kis képed róla, hogy hát futólag ismered, milyen ő, de esetleg az elmúlt 3 évben egészen máshogy ismerted őt meg, közelebbről, vagy akár 10 éve, 20 éve még valakit nem ismertél, de elmondhatod, hogy ezt az illetőt ismerem. Hogyan ismerünk meg valakit? Úgyhogy nagyon sokat együtt vagyunk vele kettesben. Úgyhogy beszélgetünk vele. Amikor elmondhatja ő is az ő szívének legbelsőbb dolgait, amikor elmondja, hogy hogyan gondolkodik, mi az, ami vele történt, hogyan érez, milyen gondolatai vannak a lelkében, amikor feltárja a szívét. Így lehet megismerni a másikat. akivel te nem töltesz együtt sok időt, akivel te nem beszélgetsz sokat kettesben, aki nem tárja fel előtted a szívét, azt nem ismered. Lehet, hogy azt állítod, ó, ismerem, hidd el, nem ismered. Fogalmad sincs, hogy kicsoda a másik. Hát hogy lehet Jézust megismerni? Testvérek, ugyanígy. Ugyanígy. Együtt tölteni vele kettesben, négy szem közt, minél több időt. Kérdezheted, hogy hát hogyan? A csendes órában, testvér. A csendes órában. Elvonulni a belső szobába, és beszélgetni vele. Te imádságban beszélsz hozzá, ő pedig a Biblia lapjain, az ige hirdetésen keresztül beszél veled. Elmondja szívének a gondolatait. Elmondja, hogy hogyan érez. Isten a Biblia lapjain feltárja a szívét. Feltárja, hogy hogyan érez, mi van benne, milyen gondolatai vannak. Mit akar veled? Mit szeretne? A lelkének a legrejtettebb dolgairól is beszél. Vajon ismerjük el Jézust? Ezen az örök életünk múlik. Mennyi vele töltött, négy szem közti, kettesben töltött időd volt már az Isten fiával? Vagy élünk, 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 rohangálunk, dolgozunk, de nem töltünk időt Jézussal. Lesz egy nap, amikor ezt borzasztóan megbánják azok, akiknek akkor már késő lesz. Amikor az utolsó napon felismerjük, hogy ha minden nap Jézussal beszélgettem volna, ha olvastam volna a Bibliát, és megismertem volna belőle őt, most örök életem lenne. De mert nem tettem, lemaradok róla. Az pedig az örök élet, hogy megismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És tudjátok, aki Jézust megismeri, ismeri Istent is. János evangéliumában Fülöp kérdezi meg a tanítványok közül Jézust, hogy hát mutasd meg nekünk az atyát, és az nekünk elég. És Jézus olyan szelíden mondja, hogy hát ennyi ideje veletek vagyok, nem ismertél meg engem. Aki engem lát, látja az atyát. Az atya olyan, mint Jézus. Olyan szeretetteljes, olyan csodálatos, olyan irgalmas, olyan türelmes, olyan segítőkész és olyan áldozatkész. Ugyanannyira remeg a szíve, érted, mint Jézusé. Aki Jézust ismeri, ismeri az Istent is. Ezért mondja a Biblia azt a tanítást, hogy aki nem szereti a fiút, aki nem tiszteli a fiút, azért nem lehet az atya sem. Ezért a kereszténység lényege Jézus személye. Egyszer egy református presbiter odament a lelki pásztorához, és mondta neki, hogy tiszteltes úr, hát annyit beszél nekünk Jézusról, nekünk az Atya Úristenről beszéljen. És hát mondta neki a lelki pásztor, hogy Jézus a lényeg. Ha Jézust megismerjük majd, akkor ismerjük az Atyát. Az Atyáról nem lehet beszélni Jézus nélkül. Aki csak az Istenről akar tudni Jézus nélkül, azért nem lehet az Isten. Mondd, testvér, te ismered őt? Be ne csapd magad! Ha nem olvasod a Bibliát naponta, ha nincsen csendes órád, ha nem öntöd ki a szívedet imádságban Istennek naponta, nem ismerheted őt. És ha nem ismered őt, nincsen még örök életed. Milyen kapcsolatban vagy a Bibliáddal? A Virág vasárnap ezt a kérdést is fölteszi nekünk. Abraham Lincoln, az Egyesült Államok 16. elnöke egyszer azt mondta, hogy hiszem, hogy nincs tökéletesebb ajándék, mint a Biblia, amelyet Isten adott volna az embereknek. minden áldását, amelyet Isten a megváltón keresztül nekünk adja, ezen a könyvön keresztül adja nekünk. Hívő ember volt Lincoln elnök. Én is hiszem, hogy a Biblia Isten szava ajándékba adta nekünk. A legszebb ajándéka. De vajon engeded-e, hogy a Biblián keresztül Isten megismertesse magát te veled? Engeded-e, hogy a Biblián keresztül szóljon hozzád, beszéljen veled, feltárassa előtted szívének minden dolgát, lelkének szeretetét, remegését? Szeretsz-e vele kettesben lenni? Van-e neked csendes órád, belső szobád? Van-e minden nap a lelkedben imádság, életed Istenéhez? Ha nem ismered őt, ha nem tudod a választ, hogy ki ez a Jézus, erre a kérdése, nincsen még örök életed. Ma is egy történettel fejezem be. Németország egyik múzeumában őriznek egy különös ágyugolyót, egy kőgolyót, amelynek egy különös története van. Ezt a kőgolyót egy herceg kisasszonynak küldte az ő szerelmes jegyese. Aztán észrevették, hogy hát ez a kőgolyó, ez nem olyan súlyos, mint kellene lennie, biztos belül üreges, és amikor összetörték, hogy mi lehet benne, találtak benne egy részgolyót. Nézegették, és a részgolyó látszott, hogy két félből van összepattintva, azt is szétnyitották, és találtak a részgolyóban belül egy aranygolyót. Az is kinyitható volt. Azt is kinyitották, és az aranygolyón belül volt egy jeggyűrű, és egy ige az énekek énekéből, amelyet a szerelmes vőlegény írt a jegyesének, hogy szerelmesem az enyém, és én az övé vagyok. Tudjátok, ilyen a Biblia is, ilyen a Bibliaolvasás is. Nagyon sokan a Bibliát megfogják, és úgy viselkednek vele, mint egy kőgolyó, hogy hát ez egy régi ózsdi könyv, nem kell nekünk, eldobjuk. De aki kinyitja és beleolvas, az egy kicsit megérzi, hogy ez más, mint egy régi ózsdi könyv. Aztán, ha még jobban a mélyére hatolunk, akkor elkezd a lelkünk is megszólalni, hogy igaza van ennek a Jézusnak, mert mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, a lelkében pedig kárt val. És ha te még mélyebbre hatolsz a Bibliában, akkor rá lesz Isten szívének az igazi feltárulkozására. Rá lesz arra, hogy a Biblia a legmélyét tekintve egy nekünk íródott szerelmes levél. Isten szerelmes levele. Amikor Isten mondja, hogy szeretlek téged, te az enyém vagy, és én pedig a tied. Eddig kell elhatolni a Biblia olvasáskor. Ezt megérteni, hogy Isten az ő szívét nyitja ki benne. De ezt a megismerés hosszú folyamatán keresztül. Vajon ismered-e őt, aki szeretett téged, aki életét adta érted, hogy te az övé legyél, és ő vele, a te szerelmes, téged szerető Isteneddel éles örökkön örökké. Ismered-e őt? Amen. Válaszul az ige hirdetése, testvérek, a 331-es dicséretünknek az 5. versét énekeljük. 331-es énekünknek az 5. versét énekeljük. Így kezdődik a 331-es énekünk 5. verse, hogy csak a Jézus és az ő szent atya törvénye légyen és szent akaratja a cselekedetén zsinór mértéke.
O, csak a
maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hadd valljuk meg neked, Úr Jézus, hogy a virág vasárnapi történet, az egész nagyheti történet annyira mutatja ami bűnös, gyarló voltunkat, jellemtelen tulajdonságainkat, szeszélyességünket, hogy vannak pillanatok, amikor téged örömmel fogadunk, amikor a szívünk tud hozsannázni, amikor tekintünk rád mosolyogva és örömmel, de vannak idők, órák, napok, amikor a szívünk bezár előtted, feszíts meget is tudsz kiáltani, elutasít, és kegyetlenül elbánik veled. Bocsásd meg, hogy ilyen kegyetlen és gonosz a mi szívünk. Bocsásd meg gyarló voltunkat. Olyan jó, hogy ezért jöttél, hogy ebből szabadíts. Hogy celíd és alázatos király vagy, de igaz és nagyhatalmú és bűnből szabadító. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen király vagy. És azért jöttél, hogy a mi szívünknek ezt a szeszélyességét, bűnre kiszolgáltatott állapotát, ezt megváltoztasd. És egyedül neked van hatalmad, ami egész lényünket átformálni, láthatatlan rabláncainkat elszaggatni, és formálni bennünk hűséges tanítványi lelkületet, formálni belőlünk igazi jegyeseket, akik a te szeretetet hívó szavára veled szövetséget kötnek. Köszönjük, Urunk, ezt a megtisztelő hasonlatot, képet, amit használ a Szentírás, a te hatalmas szeretetedre, hogy a házasság és a szerelem képét használja a Biblia, a te irántunk való szeretetedre, velünk való szövetségedre. Ahogy, Urunk, a szerelem, a házasság egyetlenszerű dolog, így akarsz felénk egyetlenszerű, hatalmas szerelemmel, az isteni szeretet legnagyobb voltával lenni, és vonni bennünket magadhoz, hogy hozzátartozzunk, és az örökké valóságot veled töltsük. Olyan különös csoda ez, amit a Biblia mond. Nélkülünk nem érezted teljesnek az örökké valóságot. Jössz és ránk van szükséged. Ránk gyarló, bűnös emberekre, ellened lázadókra. És te szolgálsz értünk a Golgotán, megtisztítasz, megszentelsz, magadnak választasz. Köszönjük, Urunk, a kérdést, amelyet oly sokan feltettek, és a mi lelkünk is feltelt, hogy ki ez a Jézus? És köszönjük, hogy mi már tudhatjuk a helyes választ, amelyet, ha hitből mond a szívünk, örök életünk van, és üdvözítő válasszá lesz nekünk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Írd be ezt a mi szívünk hústábláira, ajándék az élő hitet, veled élő közösséget. Áld meg a csendes óráinkat, a veled való négy szem közti időt. Áld meg a Biblia olvasásainkat. Áld meg szívünk kijöntését, az imádságot előtted a csendességben, hogy téged megismerhessünk, és örök életünk legyen a beléd vetett hit által. Gyógyíts meg betegjeinket, vigasztald a szomorkodókat, a gyászolókat, hajolj le a nyomorultakhoz, a mélységben levőkhöz, áld meg mindnyájunkat, szerető Istenünk. Vágyunk válaszolni a te szeretetedre, engedelmességgel, néked szívünket odadó lelkülettel. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát, lelkének válaszát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 270-es dicséretnek az első, a negyedik és az ötödik verse. Keressük ki a 270-es énekünket az énekeskönyvünkből, a 270-es énekünknek énekeljük az első, a negyedik és az ötödik verseit. Egy gyönyörű énekez, az első, a negyedik és az ötödik versét énekeljük. Légy csendes szívvel és békével.